Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele, 5. részének, 7-től a 15. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassa a gyülekezet, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük, hogy elvégezhesse bennünk Isten mindazt, amiért ma ajándékba adja nekünk az ő szavait. A Galatákhoz írt levél 5. részének 7. versétől így szól hozzánk Isten beszéde. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkereszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy ígében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és fajjátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkbe. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. Mi hódolattal, tisztelettel és alázattal állunk eléd, édesatyánk, hatalmas és örökkévaló Isten. Hiszen méltó vagy, hogy kifejezzük előtted hódolatunkat, hogy áldjunk téged, akitől származik minden áldás, hogy hálaadást adjunk neked, hiszen minden más, amit adnánk, az a te ajándékod. De a hálát szívünkből szeretnénk kifejezni, adni önként, szeretetből, szívből neked. Bocsásd meg, amikor ezt elfelejtjük. Bocsásd meg, amikor az elmúlt héten is cselekedtük, amit gondoltunk, és nem adtunk hálát neked. Bocsásd meg, amikor vétettünk egymás ellen, amikor nem a szeretet parancsolata szerint jártunk el. Bocsásd meg, amikor szabadosak voltunk, megengedtünk magunknak olyan dolgokat, indulatokat, érzéseket, szavakat és tetteket, amelyek nem kedvesek, sőt, utálatosak előtted. De itt vagyunk, Urunk, előtted, mint a szeretet Istene előtt, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké, aki hatalom, a hatalom menjen és földön, aki soha nem éltél vissza a te hatalmaddal, és mindig mutattad és éreztetted, a te hatalmad a szeretet hatalma. Így kérünk most is, hogy légy itt közöttünk, áld meg a mi együttlétünket, Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, hiszen te tudod, hogy éppen hogyan érkeztünk most, terhek alatt roskadozva, gyász fájdalmát hordozva, vagy éppen örömmel, mert valami sikerért, örömért jöttünk, amint vagyunk, Urunk, és kérünk, taníts bennünket, szólíts meg, vigasztalj, bátoríts, ínts, úgy, ahogy éppen most szüksége van rá az életünknek. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért meghallgatsz, köszönjük, hogy ő érette, bátran kérhetünk, és az ő nevében, mert mindazt megadod, amit megígértél, mert mindazt szétárasztod, kiárasztod közöttünk, ami lelkünk, testünk javára válik. Így kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében, légy itt közöttünk, és te szólj hozzánk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és az ige hirdetés meghallgatására készülve énekeljük most a 467. dicséretünk első versét, a 467. dicséret első verszakát, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 5. részének 13. és 14. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét a Galata levél 5. részének 13. és 14. verséből. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság ne, hogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy ígében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Lehet az ember hívő is, és szabad is. Most mind a kettőt magyarázat nélkül, de egészen komolyan gondolva tárom elétek ezt a kérdést. Lehet az ember hívő is, és szabad is. Nem túlzás ez. Nem érezzük azt, hogy túl szép ez, ahhoz, hogy igaz legyen. Hadd valljam előttetek, testvéreim, hogy ezt a mai igét áttanulványozva azt látom, azt vallom, hogy nem túlzás ez, csak nyilván jól kell értenünk a fogalmakat. Jól kell értenünk, mit is jelent hitben járni, és mit is jelent szabadságban járni. Igen, a hívők félrevezetése, hogy tudnilik ne értsék az Isten igéjét, ez stratégiai kérdés valaki számára. Hogy téged és engem félrevezessen, hogy ne értsük azt, amit mondunk, meg amit hallunk, ez a sátán stratégiai kérdése. Mert ő nagyon jól tudja, hogy ha már az örök életünket nem lehet elvenni, mert akik az Úr Jézuséi, azoknak egészen bizonyosan örök életük van. Jól tudja a mi ellenségünk, hogy ha már valamennyi bűn adósságunkra van fedezet, mert hogy van, testvérek, valamennyire az Isten fiának vére, elegendő fedezet, minden egyes tételes, szóban, cselekedetben, gondolatban, mulasztásban elkövetett bűnünkre. Ha tehát már van valamennyi bűnadósságunkra fedezet, ha már minket is oly mélyen szeret Isten, mint egyszülött fiát, nemrég olvastuk a főpapi imádságában az Úr Jézusnak ezt a döbbenetes mondatát a János 17-ben. Atyám, úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Ez is igaz. De ha már senki és semmi el nem szakíthatja Isten gyermekeit az ő szeretetétől. Ismeritek Pál szinte himnikus vallomását a Róma 8 végén, meg vagyok győződve. hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha ez is igaz, már pedig igaz, akkor, mondja a mi ellenségünk ott a háttérben, legalább béna, hatástalan, örömtelen és görcsös embereket kell nevelni ezekből a keresztényekből. Béna, hatástalan, örömtelen, görcsös emberekké kell formálni őket. És majdnem tökéletes ez az ördögi terv. Hála Istennek csak majdnem. Mert az Úr úgy döntött, hogy akár kősziklákból is formál magának fiakat. Igen, a 666, mint ugye a sátán egyik száma jelzi, hogy nagyon-nagyon ravasz és nagyon közeledik a 7-eshez, a 777-hez, de nem éri el. Hála legyen az Istennek. De testvérek, azért végig kell gondolnunk, hogy ez a nagy stratégia, ez bizony működik ebben a világban, és vagy hívő valaki, vagy szabad, a kettőt együtt nagyon ritkán tudjuk megélni. Vagy szabadosság, amit csinálunk, vagy igazán hitetlenség. Pedig az ige, és ez a mai szakasz egyértelműen arról beszél, hívő és szabad, igen, nem túl szép ez ahhoz, hogy igaz legyen, hanem ez az Isten terve velünk. Isten meg tudja tölteni, és megtölti az ő országát pogányokkal, ateistákkal, börtöntöltelékekkel, megvetett és lenézett etnikumok tagjaival. Megtölti mindazokkal, akik hisznek és szabadok. De velünk mi lesz? Velünk, mai magyarokkal, azokkal, akik hallottuk az evangéliumot, akik fejből tudjuk a János 3.16-ot, sőt, be is fogadtuk ezt az igét, mint a Galaták annak idején. Velünk mi lesz? Mert a mai hívőkre is azonnal támad az ellenség. Tudom és tapasztalom, hogy azért vannak, akik mosolyognak ezen a fajta megjegyzésen, vagy akár tanításon, hogy hol van itt ilyen stratégia, hol van itt ilyen egyáltalán ellenség. Láttam már egy-két ilyen gúnyos mosolyt, értelmes, okos, művelt emberek arcán, meg másokén is persze. De aki nem akarja hinni, hogy van itt a háttérben bizony egy stratégia, amely használhatatlanná akarja tenni a hívő népet, az gondolkozzon el, és nézzen körül a saját életében. Nincs néhány hívő ember körülötted, testvér, aki miatt sokáig nem akartál hívő lenni? Vagy most őszintén azt mondod, hogy igen, itt vagyok ilyen-olyan okból a templomban, de vannak körülöttem hívő emberek, akik miatt nem akarok hívő lenni. Ha pedig találsz ilyet, akkor igenis van miről beszélnünk, van miről beszéljen velünk az ige. Mert mi vagyunk, itt többségében mégis azok vagyunk a megszentelt falak között, akik az Urat valljuk, akiket az Úr megszólított, akiket az Úr elfogadott, megváltott és gyermekévé tett. Igen, vannak közöttünk és bennünk olyan dolgok, tulajdonságok, események, ami miatt sokan inkább elfordulnak az Isten útjától. Nem, hogy szabadságot látnának, hanem sokkal inkább kötözöttséget. Nem, hogy örömet tapasztalnának, hanem sokkal inkább búskomorságot, törvényeskedést, kemény beszédet és sok hasonlót. Persze egy picit most gondoljuk onnan is végig mindezt, testvérek, hogy ha most itt szóba kerül ugye a szabadság, már pedig a mai ige ezt mondja, ezt írja Pál apostol, ugye mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, akkor nem jut eszünkbe, nem látjuk azt a sok szabadosságot, ami megjelent a hívők életében. Az nem baj. Azzal nincs gond. Hát nagyon is sok a szabadság bizonyos értelemben, és valóban példák sokaságát lehetne hozni arra nézve, hogyan él ma az átlag kereszténység, vagy egészen hozhatnánk a szélső példákat is, de érezitek ti is itt Európában a trendet, az irányt, a folyamatokat, amikor el lehet oda is jutni itt-ott már, hogy leszbikus püspök nyilatkozik, és még védi is azt, amit csinál. Nem szabadosság jellemző inkább? Tudjátok, Pál apostol a Szentlélek által meghatározza a szent szabadság tartalmát. Így írja az első korintusi levél 2 mondatában, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Tehát minden szabad, de nem minden használ, nem minden épít. És amikor itt Pál most a Galatáknak ír, akkor újra és újra kérdezi őket, hát nem értitek a lényeget? Hát nem értitek? Szabad elhagyni vallásos szokásokat? Mit gondoltok, kedves Galaták? Igen, de melyiket? Mire gondol az apostol, amikor a szabadságról ír? Melyik vallásos szokás szabad elhagyni? Így olvassuk itt a Galata 3.11-ben, az pedig, hogy a törvény által senki sem lesz elfogadottá az Isten előtt, világos. Szándékosan fordítom így, testvéreim, emlékeztek, talán múlt vasárnap is hozta ezt a témát az ige, az igazzá létel, az igazzá nyilvánítás, az elfogadottságot jelent az élő Isten előtt. Tehát még egyszer idézem így ezt a páli mondatot, az pedig, hogy a törvény által senki sem lesz elfogadottá az Isten előtt, világos. Vagyis, melyik vallásos szokás szabad elhagyni? A körülmetélést? A kerességet? Az úrvacsorát? A szeretett szolgálatot, az adakozást, a templomba járást, melyiket szabad elhagyni, ha már szabadok vagyunk? Ha már szabadságra vagyunk elhívva, ahogy az apostol állítja. Csak azt nem szabad elhagyni, testvérek, ami által elfogadottá leszünk Isten előtt. Csak azt nem szabad elhagyni, ami által elfogadottá leszünk az Isten előtt. De melyik törvény és melyik hívő szokás vagy gyakorlat által leszünk igazzá, vagyis elfogadottá az ő szemében? Melyik gyakorlat által? Mert azt nem szabad elhagyni. Melyik hívő szokás által? Mert akkor azt el ne hagyjuk. Tehát mi által leszünk elfogadottá, vagy más szóval igazzá Isten szemében? Az Isten igéje szerint csak 2 válasz lehetséges. Itt Pál a Galata 3.10-ben idézi az 5 Mózes 27.26-ot, ahol ezt olvassuk. Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem e szerint cselekszik. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a törvény cselekedete csak 100%-ban tesz elfogadottá. Tehát, ha 100%-osan megtartod. Csak ha 100%-osan. De mutassatok nekem egy ilyen embert. Egyet. Én még nem láttam. És a tükörben nézek, ott sem ilyet látok. Erről ír Pál Róma 3-ban, nincs, aki jót cselekednék, nincs egyetlen egy sem. Vagyis melyik hívő szokás, melyik törvény az, amit mindenképpen meg kell tartanunk ahhoz, hogy Isten elfogadjon, szeressen, a gyermekévé tegyen minket? Vagy mindet, vagy egyiket sem. Vagy mindet, vagy egyiket sem. Tudom, hogy ez magyarázatra szorul, de megyünk tovább. Mivel nem tudod megtartani, testvérem, és én sem mindet, ezért egyik jó dolgod sem olyan, amiről elmondhatnád, na ezért fogad el engem az Isten. Egyik jó dolgod sem olyan. Ezt próbáld megérteni. Nincs olyan jó dolgod, amivel odaállhatnál elé, hogy na ezért fogad el engem az Isten. Mert templomba járok, mert imádkozom, mert Bibliát olvasok, mert adakozom, mert kereszteltek, mert úrvacsorázom, mert konfirmáltam, mert lelkész vagyok, mert püspök vagyok, mert bármi vagyok. Hiába. Egy olyan dolgot nem tudunk mondani, amiért elfogadna minket az Isten. Ha törvényekre, szokásokra hivatkozunk, akkor a 100%-ot kéne letenni az asztalra. Ezt mondja az ige. Ha leteszed, ha mindet megtartod, jó, akkor elfogad az Isten. De csak, ha mindet. Egyik jó cselekedetünk sem olyan, ami miatt elfogadhatna. Egyetlen egy sem. Itt az 5. rész 3., 4. versében olvastuk a tegnapi szakaszban. Ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Egyik hívő szabály sem olyan, amire lehetne hivatkozni, vagy támaszkodni a Szent Isten előtt. Egyik hívő szabály sem. És nem sorolom újra az előbbit röviden, utaltam rá a bibliolvasástól kezdve a jótékonyságon át, mindenféle szolgálatokig. A Biblia szerint, az Isten igéje szerint, csak is az Úr Jézusba vetett hit által fogad el bárkit is az Isten. Fogad el akárkit az Isten. Tehát bárkit és akárkit, aki az Úr Jézus váltság halálába, kereszt halálába veti a bizalmát. Azt mind elfogadja. És csak ezért fogadja el. Így olvassuk itt az 5. rész 5. versében. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Az igazság tehát az elfogadottság az Isten igéje szerint. Mi tehát hitből várjuk az Úr Jézus keresztjére támaszkodva, az ő váltságára építve. És itt vezet tovább minket az ige testvérek, ha ezt megértettük, és rádöbbentünk, hogy itt valami egészen másfajta hívő életről van szó, mint hogy törvények megtartása, mint görcsös erőlködés azon, hogy jaj, hogy lehetnék még jobb, mi mindent kéne még teljesítenem, hányféle szokást kellene még bevezetni az életembe. Itt valami egészen másról van szó, mert ha megtörtént a hitre jutás, ha elhitted, amit itt az apostol ír, amit az Úr Jézus magáról mond ott a Golgotai kereszten, elvégeztetett, készen van az, hogy téged elfogadjon az Isten. Tökéletes a váltság, tökéletes a fizetség. Ha ezt elhitted, és ez megtörtént veled, hogy hitre jutottál, akkor egyetlen perdöntő bizonyítéka van ennek, egyetlen perdöntő bizonyítéka van a hitnek. Így olvassuk ezt, testvéreim, itt a Galata levél 5. rész 6. versében. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, vagyis semmilyen vallásos szokás, gyakorlat, csak a szeretet által munkálkodó hit. csak a szeretet által munkálkodó hit. Ha mindezt végig gondoljuk, értjük meg Augustinust, neki egyszer ezt mondta, és le is írta, szeress és tégy, amit akarsz. Vagyis testvérek, a mai ige, amikor azt írja Pál, hogy mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, ez azt jelenti, hogy szabadok vagyunk egy igazi, felszabadult hívő életre, amiben nagyon sok minden belefér, de a szeretet kötelékéből soha nem tör ki, vagy a Kolossi levélben használja Pál ezt a kifejezést. Hiszen a teljes mondat így hangzik itt is, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ami összeegyeztethető az Úr és az emberek iránti szeretettel, az mind szabad. Még egyszer ad mondjam. Ami tehát összeegyeztethető az Úr és az emberek iránti szeretettel, az mind szabad. Ez a döbbenetes, amit nem nagyon szoktunk érteni mi keresztjének. Nem nagyon szoktuk elhinni. Pedig az ige ezt tanítja. Az egész törvény ebben teljesedik be, olvastuk itt az igében. Az egész törvény, vagyis, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Csak az tilos, de az mind tilos, ami összeegyeztethetetlen ezzel a szeretettel. Az mind tilos, de csak az tilos, ami a szeretettel összeegyeztethetetlen. Kérdezzük meg, furcsák lesznek a kérdések, de remélem így most már érthető lesz mindnyájunknak. Szabad nekem nem járni templomba? Szabad. Furcsa, hogy innen a szószékről mondom, ugye? De akkor, szeretette azt az Urat, aki ez a ház? Szeretette azt az Urat, akié ez a, bocsássatok meg, magamat beleértem, ez a népség, szebb szóval gyülekezet. Értitek? Tehát, ha így tesszük fel a kérdés, hogy szabad nem járni templomba, az a válasz, szabad. De akkor hol van a szeretet? Akkor hol van az Úr és egymás iránti szeretetünk? Szabad nekem nem olvasni a Bibliát? Szabad, de akkor nem azt mutatod, hogy nem érdekel Isten üzenete? Nem érdekel az ő szava? Hát mit mutatsz akkor, ha nem olvasod a Bibliát? Szabad nem olvasni? Igen, szabad. De megkérdezem akkor, hogy akit szeretsz, azzal miért nem akarsz beszélgetni? Ugyanez az imádság, csak a fordítottja, illetve a párja. Szabad nem imádkozni? Szabad! De hogyha szeretsz valakit, akkor azzal nem beszélgetsz? Szabad nem konfirmálni? Szabad. De akkor hogy vallod meg nyilvánosan is azt a hitedet, amit Istentől kaptál, és ami az ő szeretetének gyümölcse? Szabad nem adakozni? Szabad. De akkor megint csak hogy fejezed ki a háládat, hiszen mindent tőle kaptál. Szabad nem törődni az elesettekkel? Szabad, csak akkor hogy gondolod, hogy veled is folyamatosan törődik az Isten, ez nem ér semmit? Vagy te megérdemled, másik nem, azt gondolod netán? Szabad, most egészen apróságot mondok, nem öltözni fel tisztességesen egy Isten tiszteletre? Hát testvérek, még ezt is szabad, de akkor megkérdezhetjük magunktól, hogy ki elé is álltunk, amikor ide bejöttünk? Kivel ülünk mi most egy légtérben? A szent és hatalmas, örökkévaló Istennel, aki fénybe öltözött, örökkön örökké, és fénybe öltözötte, marad örökre. Szabad nem szolgálni az egyházban, szabad, de akkor mit ér a te szereteted? És fordítsuk meg még végül mindezt, hogy még inkább értsük. Mindaz, ami az igében van, azok a szabályok és rendeletek, ami valóban egy jó részében már csak az ószövetségi kultuszi rendnek az emléke, annak idején Izraelnek úgy kellett kifejezni a szeretetét az Úr iránt. De ha ma szeretjük őt, akkor azért megvizsgálhatunk ilyen dolgokat. Tudom, hogy ez ma sokakat érint, én nem tudom, hogy itt közületek valakit érinte, de ne vegye magára, illetve nem azért mondom, mert ez még a mi családunkban is kérdés. De itt tesszük fel a kérdést, hogy szabad-e tetoválni? Vagy tetováltatni magunkra, ugye? Most elsősorban erre gondolok. Szabad, de az igében az van, hogy az Úrnak ez nem tetszik. Hát akkor el kell dönteni, hogy szeretem vagy nem szeretem őt. De meggyőződésem, hogy senkit nem fog megbüntetni azért, mert tetoválás van a testén. Csak majd amikor odaállunk elé, akkor ezért is megkérdez, mint ezer más dologért is, de megkérdez, hogy te azt mondtad, hogy szeretsz engem, ugye? Azt mondtad, hogy hívő keresztjén vagy. Tudtad, hogy én például nem szeretem, hogyha a bőrötökbe beépítetek ilyen festékeket. Nem erre teremtettem a ti bőrötöket. Te mégis csináltad, akkor mesélj egy kicsit, hogy hogy van ez a szeretet. És minden mást is ugyanígy meg fog kérdezni. Szabad jógázni? Hát most jól értsétek, azt mondom, hogy szabad, de az Úr azt mondta, hogy pogány kultuszokban azért ne vegyünk részt, arra féltékeny, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de az egy rítusa a hinduizmusnak. Ezt Európában persze mélyen elhallgatják, hozzá kell tenni, ezért nem tudja egy csomó ember, de hát azért utána lehet nézni. Ez majdnem olyan része, olyan fontos szertartása a hinduizmusnak, mint nálunk az úrvacsora. Szabad? Én szabad vagyok. De az a kérdés, hogy szeretek-e? Mármint, hogy az urat szeretem-e? Vagy ugyanígy a karate és egyebek, ahol mielőtt az edzés kezdődik, le kell borulni a terem szelleme előtt, hát az nem az Úr. Szögezzük le, az a terem szelleme, az valaki más. Maradjunk most csak ennyiben. Szabad jósoltatni? Szabad, de az ige azt mondja, hogy én azért féltőn szerető Isten vagyok, a sátán és mások nem fogják tudni neked a pontos jövődet megmondani, én megmondom. Inkább engem kérdez, jó? Ha szeretsz, engem kérdez. És ne kérdez jó sokat, semmilyen szinten. Értitek? Tehát rosszul értelmezünk, amikor azzal közelítjük meg az élet dolgait, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad, ez se szabad, és azt se tudjuk, hogy miért mondjuk. Tilalomfák között élünk, tilalomfa erdő a hívő élet. És ezt látják a kívülállók, és csak azt látják, hogy mi is görcsölünk, kínlódunk, magunk se értjük, hogy mit miért nem csinálunk, de nem csináljuk, örömünk nincs, összeszorítjuk a fogunkat, mert így hívő, ahogy gondoljuk, pedig nem erről szól az egész, testvérek, arról szól, amit itt Pál ír, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. De ez ne legyen ürügy arra, hogy szeretetlenek legyetek Istennel szemben, vagy szeretetlenek legyetek a másik emberrel szemben. Egyetlen biztos mérce van, de ez biztos, a szeretet. Ez az egyetlen biztos mérték. És ez ugyanúgy ítél engem, hogy titeket, és ugyanúgy józanít, mint titeket. Hogy mindaz, amit csinálok, és itt nagyon élesben jönnek elő a dolgok, nem ilyenekbe feltétlen, amit most mondtam példaként, csak hogy értsétek és érezzétek, hogy talán a házasság kérdése. Ott is igazán, nem csak ott, hogy most elmegyek egy pogány rítusba, vagy nem, részt veszek egy pogány istentiszteleten, vagy nem. Az élet minden területén ez a mérték, a norma normans, a mértékek mértéke. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd embertársadat, mint magadat. Ez dönti el, hogy mit szabad és mit nem, és nem előre meghatározott törvények, szokások, kegyes gyakorlatok, hanem csupán ennyi. Szeretem az Urat. Szeretem az Urat, és szeretem-e azt, aki körülöttem él. Igen, végül is Pál, ha megfigyelitek, pontosan azt ismétli meg, amit az Úr Jézus összefoglalt a Máté 22-ben. És ezt hadd idézzem még föl, jól ismeritek, de hadd foglalja össze valóban mindazt, amiről ma az ige beszélt velünk. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. És ezért, testvérek, ha mi hívő életünkben úgy tűnik, hogy minden nagyon szent, minden nagyon rendben van, amennyire csak ez tőlünk telik, csak éppen az látszik, hogy nem akarom szeretni a másikat, akkor alapvetően nincs rendben semmi. Alapvetően. És ezzel találkozom magam életében, mások életében, korábbi gyülekezetek életében, ahol emberek komolyan tényleg igyekeztek nagyon-nagyon igaz életet élni, nagyon törekedni arra, hogy Isten előtt valóban elfogadottak legyenek, maradjanak, de mindezt szeretetlenül csinálták. Mindezt szeretet nélkül csinálták. És akkor azt kell mondanunk Pál apostollal együtt, hogy hát hogyha ezt kihagyod belőle, és azt gondolod, hogy te majd a szabályok alapján leszel kedves Isten előtt, na akkor tessék, akkor 100%. Akkor minden szabály. Akkor mindent vegyél érvényesnek magadra. De azért van ez megírva, testvérek, hogy oda meneküljünk az Úr Jézushoz, és kérjük, Uram, bocsásd meg, hogy én inkább néhány szabályt gyakoroltam, én inkább néhány kegyes dolgot átvettem, megtanultam, mint hogy szeressek. Ez az igazság. Inkább igyekszem jó hívőnek látszani, látszólag elkerülni dolgokat, meg néhány dolgot tényleg elkerülök, amik olyan látványosak. A háttérben te tudod, hogy mi zajlik, a háttérben te tudod, hogy miket csinálok. De inkább csináltam a látványos, hívő, kegyes dolgokat. De amikor az volt a kérdés, hogy szeretem-e a hitben erőtelent, akkor kiderült, hogy nem szeretem. Amikor az a kérdés, hogy szeretem az ateistákat, akkor kiderül, hogy nem szeretem, meg az ilyenistákat, meg az olyanistákat. Uram, bocsáss meg nekem. Összefoglalva tehát, az egész törvény ebben foglaltatik, összemondja Pál, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a hit jele. Ez a hit jele. Nem az, hogy éppen hány hívő gyakorlatot és kegyes szokást tudok felmutatni, hanem az a hit jele, hogy tudok-e szeretni. Jézus szeret minket. És annak ellenére szeret, ami most kiderült rólad és rólam, és ezzel fejezem be, ebbe a jézusi szeretetbe belekapaszkodhatunk, és kapaszkodjunk is bele. Teljes hittel. Amen. Az énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg, mielőtt imádkoznánk. Álljunk föl, testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó volt együtt énekelni, dúdolni az énekkarral, hogy bízunk benned. Bízunk benned, mert te benned van minden élő reménységünk, mert a te elfogadó szereteted, ami jövőnk, jelenünk és örökké való távlatunk, mert a te elfogadó szereteted mindenek fölött való, mert te nem számon kérve jössz most sem közénk és felénk, hanem tükröt tartasz elénk, hogy lássuk, mennyi hiába való erőlködés, próbálkozás jellemzi a hívő életünket, és közben mennyire visszataszító az a kívülállóknak, hiszen csak azt látják, hogy törvényeket próbálunk megtartani, igyekszünk kegyes szokásokat gyakorolni, de olyan kevés bennünk a te szereteted. Add nekünk ezt a szeretetet, Urunk, a te lelked által, hiszen a te lelked gyümölcse mindenek előtt ez. Úr Jézus, kérünk, hogy tölts be minket, hogy ez a gyülekezet arról legyen nevezetes és híres, hogy ennek tagjai szeretnek téged, és szeretik egymást. És hiszük, Urunk, hogy így leszünk áldott eszközök a kezedben, hogy jöjjenek mások is egyre többen és többen, hogy hazataláljon ez a város, hogy a lelki hazára rátalálhasson újra. Kérünk téged, hogy cselekedj hatalmasan a te igéd és lelked által. Dicsérünk, áldunk, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy elfogadsz önmagadért, a te drága áldozatodért. Így kérjük, Urunk, áld meg mindazokat, akik terheket hordoznak közöttünk. Kiáltunk a gyászoló testvéreinkért. Add, hogy megismerhessenek téged valamennyien, és valóban megértsék az emberi élet legnagyobb kiváltsága, hogy elfogadottakká lehetünk a Szent Isten előtt, hogy általa örök életünk van. De kiáltunk a betegekért, a terhek alatt roskadozókért, a fogyatékkal élőkért. Kiáltunk a gyerekekért, hálát adva mindazért, amit nekik elmondhattunk, átadhattunk akár egy hétvégén, vagy a tegnapi ifjúsági napon, ott a Baltazár iskolában. Hálát adunk, Urunk, mindazért, amit te cselekszel itt közöttünk és bennünk, és kérünk, hogy amit elkezdtél, vidd végbe a te nagy neved dicsőségére. Kiáltunk hozzád intézményeinkért, minden egyes gondozottért, gyerekekért, idősekért, minden dolgozóért, aki oda szánja szívét, életét, hogy ne pénzért, és ne csupán azért, hanem úgy szolgáljon téged, hogy ott valóban a te szeretetedet közvetítse a rábízottak felé. Add, Urunk, ezt mind a két helyen, hogy kiáradjon, és az egész gyülekezetben jellemző legyen. Köszönjük, hogy ebből élünk, a te szeretetedből. Köszönjük, hogy van honnan meríteni. Kérünk, bocsásd meg, amikor nem merítettünk. Bocsásd meg, amikor nem kértünk bocsánatot. Bocsásd meg, amikor csak a magunk feje szerint jártunk. De így kérjük, vezesd az életünket tovább, vezesd ezt a várost, ezt a hazát, ezt a nemzetet, itt és a határokon túl élő testvéreinket, és adj nekünk sok-sok áldott találkozást veled és egymással. És bármit teszünk, hadd maradjunk meg a szeretet kötelékén belül. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, hallgass meg és áldj meg valamennyünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ha mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Befejezésül pedig, testvéreim, mai Isten tiszteletünk végén a 469. dicséretet énekeljük végig, és jövő vasárnap, akkor, ha Isten engedés élünk a gyülekezeti nagyteremben, folytatjuk a vasárnap délutti Isten tiszteletek sorozatát. Most tehát a 469. dicséretet énekeljük el, mindaz 5 versével, Jézus nyájas és szelíd.